a mi segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található a Krónikák első könyve 23. fejezetében, az első 6 versben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Dávid megöregedve és betelve az élettel, fiát Salamont tette Izrael királyává. Összegyűjtötte tehát Izrael minden vezetőjét, meg a papokat és a lévitákat. Számba vették a lévitákat a 30 évesektől fölfelé, és a férfiak száma 38 ezer fő volt. Ezek közül 24 ezeren intézzék az úrházának a teendőit, az elöljárók és a bírák 6 ezeren legyenek, a kapuőrök 4 ezeren, 4 ezeren pedig dicsérjék az urat azokon a hangszereken, amelyeket én készítettem az úr dicséretére. Azután Dávid csoportokba osztotta őket, Lévi fiai, Gérson, Kehát és Merári szerint. Az első verset még egyszer olvasom. Dávid megöregedve és betelve az élettel, fiát Salamont tette Izrael királyává. Amen. Kedves testvéreim! Megragadott ez az egyetlen vers, természetesen nem kiemelve a szöveg összefüggésből. Dávid király életét értékeli, aki öregkorában betelve az élettel ment el ebből a világból. Betelni az élettel. Forgassuk a szívünkben ezt a néhány szócskát. Betelni az élettel. Mit jelent ez? Először is betelni az élettel jelenti azt a hálaadást, hogy Uram, köszönöm, hogy a te világosságodban megismerhettem azt, hogy mi a feladatom, hova állítottál engem, hol van elhívásom, ahol különösképpen szolgálatlak téged, érhetek a te dicsőségedre. Tehát köszönöm, hogy felismerhettem a tőled való feladatot, hogy a helyemen vagyok, és köszönöm, hogy ezt a feladatot elvégezhettem. A feladat soha nincs elvégezve, de a feladatnak azt a részét elvégezhettem, amit nekem szántál, amit rám bíztál. És köszönöm, hogy méltósággal végezhettem el, becsülettel végezhettem el, kérve az erőt, és kapva folyamatosan a te erődet és a vezetésedet. Méltósággal úgy, hogy nem szégyenültem meg, bár sok volt a kudarc, sok volt a gond, sok volt a baj, a vádaskodás, az ellenség, sok volt a megalázó helyzet, de mégsem szégyenültem meg, csak azért, mert te megőriztél. Ebben a élettel való betelésben ott van ez a hálaadás. Köszönöm, Uram! Hálaadás a felismert és méltósággal elvégzett feladatért az Isten dicsőségére. Betelni az élettel hálaadás, betelni az élettel reménység, Már Dávid korában is az volt, noha abban a korban még az örök életet nem tematizálták úgy, mint ma. Mi sokkal többet tudunk, Isten könyörült rajtunk, és az ő kijelentésében sokkal több adatot nekünk. A Jézus Krisztusban tudjuk, hogy a hívő ember számára van tovább az ő örökkévaló országában, kiteljesedik rajtunk a megváltás műve, hogy ez a földi élet egy előszoba, és van folytatás, sőt az örök élet, az üdvösség már ebben a földi életben elkezdődik. Ezt Lázár feltámasztása előtt a jól ismert igében egyértelműen kijelentette a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, tehát mert a földi életben hisz, én bennem, az nem hal meg soha. Dávid király még nem kapta meg ezt a teljes kijelentést, de mégis ott van a szívében a reménység, hogy az elvégzett feladat méltó kegyelemből fakadó jutalma következik, hogy van tovább, van folytatás, hogy Isten azt készítette el az övéinek, ami sokkal inkább jobb mindennél. Micsoda kegyelmi állapot, így elmenni. Betelve az élettel, hálával, reménységgel és nyugalommal, békével. Mert betelni az élettel jelenti ezt a nyugalmat, békességet is. Hogy eljön egy pont, amikor el tudom engedni a dolgokat. Amikor felfedezem az Isten kegyelméből, hogy ennyi volt, sőt, még azt is ki tudom mondani, hogy elég volt. Nem könnyű, ez nagyon nehéz. Ez a legnehezebb feladat, és ez nem is kor függvénye, hanem kegyelmi állapot, hogy ennyi volt, és elég volt, és elengedem a dolgokat, mert beteltem az élettel, mert a szívem tele van hálával, tele van reménységgel, és tele van békességgel. Szokták volt mondani, hogy nem a haláltól félek, hanem a meghalástól. Nem jó teológiailag ez a mondat, ez a megállapítás, mert hát azért a haláltól félni kell, főleg ha valaki nem hitben jár, viszont a meghalás valóban félelmetes a hívő ember számára is. És ha eljön a hívó szó, akkor betelve az élettel, értitek? Tehát háladással, reménységgel és nyugalommal sokkal könnyebb a fizikai meghalás is, ahogy Isten hitben átsegít bennünket ebből a világból az örökké valóba. De a lényeg az nem ez. Hanem testvéreim, betelni az élettel az nem kor függvénye, bár ott van, hogy egy bizonyos kort el kell érni hozzá, hogy megöregedve az ember ezt tudatosan meg tudja állapítani Isten kegyelméből, hanem betelni az élettel az pont azt jelenti ránk nézve, és ez az első üzenet, kedves testvérek, hogy amíg viszont nem jön el ez az idő, amíg az Isten megtart, addig van feladatod, van küldetésed, van szolgálatod, van hivatásod, rengeteg az elvégezetlen feladat az Isten ügyében, a Krisztus ügyében, az Isten dicsőségére, a magad helyén, tehát amíg nem jön el ez a pont, hogy menni kell, és ki kell mondani, hogy ennyi volt és elég volt, hálával, reménységgel és nyugalommal, addig életörömmel a szívünkben kell végezni a szolgálatot. Életörömmel ajándékoz meg bennünket, Urunk, az élet minden területén, életörömmel, mert éppen ez az életöröm tesz bennünket készé arra, hogy a te dicsőségedre éljünk, és egy adott ponton megkapjuk a legnagyobb ajándékot, amit ember megkaphat földi élete végén, hogy betelve az élettel távozhat el innen. Tehát betelve az élettel nem csak hálaadás, nem csak reménység és nyugalom, hanem addig a pontig Istentől való életöröm a szolgálatra, a feladatra, minden körülmények között. És Dávid király egész életében ez az életöröm volt a meghatározó. Életöröm, amellyel végezte a szolgálatát. Mert gondoljuk csak el, hogy mi mindent tett Dávid. Van annyi Biblia ismeretünk, hogy elég, hogyha csak rövid mondatokat mondok és felidézem. Dávid volt az, aki Isten népének 12 törzsét, akik sokszor hevenyészre éltek a honfoglalás után is, egymás mellett és még egymással is harcban álltak, összeszedte, összefogta, és Isten elhívott szolgájaként ennek a népnek a vezetője lett. Egységesítette Isten népet, kijelölte számukra a fővárost, Jeruzsálemet, és elhatározta, hogy az Isten tiszteletének a központi helyét is ide kell hozni. Világi értelemben azt mondhatnám, hogy Dávid központosított. De ma ez egy nagyon félreérthető, politikailag is megterhelt fogalom, nem is jó kifejezés. Azt mondanám is teológiailag ez a helyes, az ige üzenetében is ez illeszkedik, hogy Dávid, hogy az Isten embere, az Isten népe körében rendet teremtett. Végre rendet teremtett, és Isten teremtéskor megmutatott üdvözítő rendje láthatóvá lett végre Isten népe körében. És a rendből élet fakad és nyugalom fakad, amire aztán el lehet kezdeni építkezni. A rendből olyan élet és olyan nyugalom fakad, amelyben az egyén és a közösség Isten dicsérő élete minden tekintetben kiteljesedhet. És tudjuk a bibliai ismereteinkből, hogy nagyon sok áldozattal járt ez, még véráldozattal is. Ezért nem építhette fel az Úr templomát Dávid, hanem csak a fia Salamon. Mert vannak olyan helyzetek, amikor rendet teremteni ebben a gyarló bűnös világban, különösképpen abban a korban nem lehetett áldozatok nélkül. De mégiscsak az isteni üdvözítő rend szolgája volt. És kedves testvéreim, betelni az élettel, amíg eljutunk odáig, annak része az életöröm, életörömmel szolgálni az Isten dicsőségére ezt az isteni rendet. Egy kaotikus világban ezt a vitathatatlan isteni rendet, amelyben minden élet, minden közösség, minden szabadság kivirágozhat. Ezt a vitathatatlan isteni rendet megteremteni a magunk helyén, szolgálni. Mert aki gyógyít, az is ezt az isteni rendet szolgálja. Aki a kertében gyomlál, az is ezt az isteni rendet szolgálja. Aki nem csak oktatja a zseniket, hanem mindenkit nevel, az is ezt az isteni rendet szolgálja. És hiszem, aki prédikál, aki bizonyságot tesz, az is ezt az isteni rendet szolgálja. És minden hivatás, minden feladatkört ide lehetne sorolni, aki az Isten dicsőségére él hívő szívvel, és életörömmel, az halad az életének a beteljesedése felé, betelve az élettel, életörömmel szolgálja ezt a rendet. És azt tegyek egy személyes vallomást, csak azért, hogy gyakorlatikban értsük az üzenetet. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ez nem sikerül. Hogy akarom, Uram, hogy Dávid is akart templomot építeni, de azt nem neki szánta az Úristen. Én akartam, Uram, és azt látom, hogy miközben szeretnék építkezni, mégis inkább minden dől össze. És egy kudarcos nap után este, amikor az ember váratlan hazaér, akkor különösképpen hatalmába kerítheti az embert a kísértő által ez a gondolat, hogy áll, nincs értelme, hogy nem megy, hogy előbb-utóbb mindent megesz a rendetlenség, a kosz, a káosz, az emberi bűn, hogy hiába való ez a szolgálat, és elkopik az élet öröm, és az ember nem érzi ezt, hogy afelé halad az életünk, hogy Isten segítségével, kegyelméből betelünk az élettel. Tudjátok akkor, mit szoktam tenni? Kijelölök egy pici kis helyet, hogy ott rendet csinálok. Látható módon. Hogy azon a pár négyzetméternyi helyen, mondjuk, a terület nagysága az lényegtelen, átéljem az örökké való rendet, és ez élet örömöt és erőt adjon a további szolgálatokhoz. Nekem ez azt jelenti, hogy úgy nem fekszem le, hogy az íróasztalomon ne tegyek rendet. Azon a pár négyzetméteren. Talán annyi sincs. Hogy az rendben legyen, hogyha másnap nem kelek fel, mert Uram, a te kezedbe teszem a lelkemet, minden este így fekszünk le. Ha másnap nem adatik már nap, akkor legalább az a pár négyzetméter hirdessen, jelezze, hogy Isten örökké való rendjét szolgáltok ebben a világban, és hiszük, hogy Isten ad nekünk felébredést mindaddig, az övéjének, mint Dávidnak is adott, amíg a ránk nyert feladatot el nem végezhetjük. És aztán eljön az a pont, amikor kimondjuk, hogy soha nem késnek a dolgok, de nekem ennyi jutott, ezzel elkészültem, és az örökséget, amit elvégezhettem, azt tudom továbbadni. Hatalmas ajándék ez is, hogy az ember nem akarja magának megtartani, hanem az örökségét, azt, amivel elkészült, azt tudja továbbadni, tudja elengedni. Tehát az első üzenet, betelni az élettel, nagy ajándék. A második üzenet, élet örömmel eljutni, idáig Isten dicsőségét szolgálva, az ő örökké való rendjét. És amikor eljött az elmenetelt pillanata, akkor ugyanezzel az élet örömmel el tudjuk engedni, továbbadni azt, amit mi az Istentől kaptunk. És a harmadik üzenet, ami számomra a legfontosabb. Dávid király úgy teremtett magának egy továbbadható örökséget, amit Isten akaratából a fiának, Salamonnak adott tovább, hogy ebben a legfontosabb egység az élő Isten tisztelete volt. A mai ige az erre utal. Dávid király megöregedve, betelve az élettel, Salamonra ruházta a királyságát és intézkedett, hogy amikor Salamon felépítheti a templomot, hogy az Isten tiszteleti rend hogyan történjék, és beosztotta a papok a léviták szolgálatát, mert ez a legfontosabb, az élet szívdobogása, a hívő élet szívdobogása, az Isten tisztelet, ami aztán kihat a hétköznapokra. És milyen hatalmas ember volt Dávid minden nyomorúsága ellenére, gondoljatok bele abba, hogy hányszor mondta, hogy én akarom felépíteni az Úr templomát, és az Isten nem engedte neki. És akkor duzzogva nem vonult háttérbe, hanem elkezdte elősegíteni ezt az építkezést a fiának, mindent összegyűjt, előkészít, nem csak az anyagokat, az aranyat, az ezüstöt, a rezet, a vasat, a köveket, a cédrusfát, minden anyagot gondosan előkészítettem neked, fiam, nem a háttérben duzzogok, hogy én akartam, de nem nekem sikerült, nem én teltem meg, akkor nem csinálok semmit, hanem továbbra is ott van, szolgál, ezt jelenti betelni az élettel, és a legfontosabb ügy érdekében szolgál, az Isten tiszteletének ügyében, és elrendezi azt ezzel kapcsolatban, amit ő tehet, hogy nem csak a kőház, hanem a lelkiház is ékesen, szép rendben funkcionáljon, a papok és a léviták szolgálatáról is rendelkezik. Mert ahol az élő Isten tisztelik, ahol az élő Isten tisztelik, ott még van esély arra, hogy ebben a világban rendeződhetnek a dolgaink. Semmiféle emberi megújulásban, semmiféle ötletben, utópiában, forradalomban, reformációban én személy szerint nem hiszek. Minden tönkretesz az emberi bűn. Csak ahol az élő Isten tisztelete áll a középpontban, ott van valami esély arra, de Isten kegyelméből áld esély arra, hogy a dolgaink már ebben a világban rendeződhetnek. Mi pedig a nyugati társadalmakban éppen ezt hanyagoljuk el a leginkább. Arról már nem is beszélek, csak zárójelben említem meg, hogy figyeljétek meg, hogy itt felsorolják a 24 ezer férfi lévitát, aki ott szolgál a célból, hogy az Isten tiszteleten minden ékesség szép rendben történjék. Megmerem kockáztatni, hogy akkor a férfiasság legjellemzőbb vonás ez volt. Az Isten közelében szolgálni. Na oda tehetjük mellé, hogy ma milyen a férfi ideál, a férfiasság legfontosabb jellemzője ma micsoda ebben a világban. Isten tisztelni, Isten szolgálni, és akkor van esélyünk arra, hogy rendeződnek a dolgaink. Olyan szépen le van itt írva, mert a krónikás egy olyan történeti művet írt, amely építő módon, mert nem akart a bajokról beszélni, ez is nagyon fontos, a szép felszínről beszélt. De akinek van Biblia ismerete, az tudja azt, hogy hányszor törtek Dávid életére. Hogy a főpapok hányszor vesztek össze, hogy melyik ágon folytatódjék a főpapi örökés. Miközben a papok és a léviták is állandó harcban voltak, hogy melyik szolgálata értékesebb, ezeket tudjuk a történeti könyvekből, hogy még Isten népe körében is mennyiféle ellenségeskedés és bűn és nyomorúság terhel bennünket, ennek ellenére, sőt éppen ennek ellenére kell kimondani, hogy ahol az élő Isten tisztelete jelen van, és ahol azt továbbadják újból és újból továbbadják, ott van esély egyedül arra, hogy a dolgaink itt ebben a világban valamennyire rendeződhetnek. Tegnap ebret főzött be a feleségem, és a kosár alján már jócskán megrothadt az eter. Pedig úgy együtt volt a közösségben, és úgy szépen elkezdtek rothadni pár óra után. Szóval az a helyzet, kedves testvéreim, hogy mi úgy magunktól az összes mindig reformálandó elvünkkel együtt még az egyházban is úgy szépen megrothadnánk. Az élőisten nem könyörülne rajtunk, és nem tenne el bennünket. Jézus Krisztusban eltett bennünket az örök életre, tartósított bennünket, megtartott bennünket, megváltott bennünket, és nem kötelességből, hálából, életünk szívdobbanása, a legfontosabb örökségünk az Isten tisztelet, amely elkezdődik itt, folytatódik a család közösségében, és aztán visszük ki a világba a jó hírt, hogy emberek, ébredjetek fel, valami nagy baj van, boruljunk le az élő Isten előtt, mert egyébként megrothad az életünk. Betelni az élettel, hálával, reménységgel és nyugalommal, előtte pedig életörömmel szolgálni Isten üdvözítő rendjét, Isten üdvözítő rendjének megjelenése pedig az Isten tisztelet. Áldott legyen ő, hogy most is ezen vehettünk részt, és bekapcsolódhattunk az ő kegyelme által az örökké valóság rendezett véráramaiba. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a renddel mehetünk el innen, hogy ebből az üdvözítő rendből valamit a jövő héten is megéljünk, megvalósítsunk a te dicsőségedre, és egyre inkább beteljük és kiteljesedjük az életünk. Segíts bennünket ehhez, hogy meg ne rothadjunk. Köszönjük, hogy a garancia erre Jézus Krisztus, akiben eltettél, megtartottál, megváltottál. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt az életörömet, amit egyedül te adhatsz minden körülmények között. És egyben hadd imádkozzunk, hadd könyörögjünk ezért az életörömért. Tőled való, tarts meg bennünket ebben az örvendezésben, ahogy te mondtad, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hát köszönjük, hogy ez a tőled való öröm ad nekünk erőt, segítséget a szolgálathoz, hogy ebben a világban a te dicsőségedre éljük és hirdessük a te örökkévaló rendedet, ott, ahol olyan sok minden bizonytalan, és ahol nem látjuk a biztos irányt, és ahol olyan sok minden szétölni és szétesni látszik. És köszönjük neked, hogy ebben a rendben vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra megerősödhetünk egymás hite által, a te ígédre figyelve. És így köszönjük meg a népes gyülekezetben egymást és a te ígédet, és azt, hogy a te lelked által minden gyengeségünk ellenére mégiscsak az örök rendben részesedhettünk most is, a veled való közösség által. Hogy azt az örömhírt kaptuk, hogy te bele nyúltál az életünkben, te nem hagyod, hogy megrothadjon az életünk. Te megtartottál bennünket, te reménységgel eltettél bennünket az örök életre. Ezért van erőnk újból kimenni a hétköznapokban, és élni, hirdetni, nem elcsüggedve, életörömmel ezt a rendet, hogy egyre inkább kiteljesedjék az életünk, és amikor eljön a pillanat, akkor hálával, reménységgel és nyugalommal, betelve az élettel mehessünk át a te országodba. Urunk, köszönjük neked ezt a gyönyörűséges távlatot, hogy az életünknek ilyen gyönyörűséges távlatot adtál. Köszönjük neked, hogy nincs ennél nagyobb ajándék, hogy azok, akik benned bíznak, benned hisznek, ezt az ajándékot kapták. És ez az ajándék benne a kegyelmi állapottal mindenre, mindenre elégséges a hétköznapokban. Urunk, áld meg ezzel az életörömmel, ezt a gyülekezetet, a te örök rendedben minden itt jelenlévő testvérünket, azokat is, akik nem tudtak eljönni, azokat is, akik távolabbról érkeztek, így más gyülekezetekből. Áld meg, Urunk, szeretteinket, gyermekeinket, unokáinkat. Áld meg, Urunk, azokat, akik szükséget szenvednek bárhol a világon. Urunk, mi tisztelünk téged, hogy ezzel kifejezzük örök rendedet, mert valljuk egyedül, neked van hatalmad arra, hogy rendez dolgainkat, amit mi emberi erővel és emberi bölcsességgel nem tudunk megoldani. Ennek kifejezése, hogy most itt állunk előtted. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki feltámadott a halálból, kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Együtt, közösen mondjuk el testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, amely az Isten tisztelet része. Tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.